Városaink, a Fehér Barátok.
Sumus omnipotens Deus fragilitati nostre singulare presidium, ut qui sancte Dei genitritis Mariae memoria magimus, intercessionis eius auxilio presentibus angustis liberimur, et tranquilla pace in tua laudere timur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pálosrendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után Gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Scola Sancti Pauli. 21. lekció. A remete társakkal történt találkozás és a lelke rejtett mélységéből sebőkkel folytatott beszélgetés óta fontolgatott Özséb egy egyszerűnek tűnő, de neki nagy jelentőségű álmot, melyet végül két idős favágó segítségével váltott valóra. Nem volt szekercéje, se más olyan vágó eszköze, amely alkalmas lett volna akár vékonyabb fák kivágására vagy megmunkálására. A két öreg, tisztes paraszt olyan megilletődöttséggel fogadta a levelek közül előlépett remetét, hogy még keresztet is vetettek. Ő viszont úgy kért, hogy csak imával tudja viszonozni, mire a jó öregek azt felelték, hogy boldogok, ha szegénységükből ők is adományozhatnak valamit egy remetének, ami hasznos számára. Így jutott hozzá Özséb ahhoz a két egyenes szálfához, melyeknek közepén az ügyeskező emberek még illesztéket is kimélyítettek, és egy facsappal kereszt alakban egymáshoz rögzítettek. Aztán, mielőtt Özsébnek végleg átadták volna, mindketten megcsókolták, ahogyan ők mondták, a megváltó jelét. Özséb völgyön és emelkedőn át cipelte Urunk keresztjét, s valahányszor elakadt egy-egy bokorban vagy indában, és elveszítette az egyensúlyát, ha elesett, akár élesebb kő sebezte meg, akár tüskék, minden alkalommal behunyt szemmel ismételte: Domine, non sum dignus. Uram, nem vagyok méltó. A barlang bejáratához érve, a korábban erre a célra gyűjtött kövekből rakott össze gondosan talapzat félét, melyet azért átjárt a levegő, ezzel vette körül a kereszt szárát, hogy ne korhadjon el, de felül a szikla egyik mélyedésébe fektette, hogy ez biztosan, egyenesen megtartsa. Aztán leült vele szemben és hosszan szemlélte. Sok míves, aranyozott keresztet látott korábbi életében, a feszületeken többféle művészi megmunkálást, amely híven tükrözte Jézus szenvedését, de ez a természetből fakadó, egyszerű jel most mindegyiknél többet jelentett. Még inkább tudatosodott benne a halottaival való teljesebb közösség, hiszen a remetesség vállalásával ő is meghalt a világnak. Itt most újra novícius, és egy újabb fogadalom hátra van még, amivel ezt az életformát szentesíti. Ha viszont ez a kereszt ide gyűjti a halottakat, úgy a lélekben többi e világnak meghaltat is, remete társait is. A magányát ugyan nem töri meg, de legbelül mégiscsak közösséget vállal a hegyek rejtekében élő testvérekkel. Gyakran sétált el egy közeli kőszakadékhoz, amelyen át a pilis gyomrába látott. Szívesen szemlélte a sziklahasadék szabálytalan vonalait, hallgatta saját énekének ezen a helyen egészen különleges visszhangját, és itt, mintha másfajta növények és madarak éltek volna. Persze a kis sárga bögyű a legmesszebb is elkísérte néha, olykor egy-egy helyen megállt és hosszabban énekelt, de Özsé megrántotta a vállát, mondván, ha mindent jelnek tekintene a madárkától, akkor már több száz fa koronáját meg kellett volna másznia. Visszatérve, Fidél térdelt a kereszt előtt, kisé megpuposodva, meggörnyedve és véznára soványodva, a nemrég még szép szál emberem lógott a megkötött remete köpeny. Amint meglátta Özsébet, befejezte az imádságot, megcsókolta a kereszt szárát, majd két tenyerével végig simította maga körül a földet. Özséb érteni vélte a mozdulatot, mintha remete testvére őszinte belenyugvással készült volna a mennybe, testét a pornak ajánlva. A kór, amely egyre gyötrőbb fájdalmakkal emészt, hazahívogatt. Te álltál, Özséb testvér a legközelebb, Sebők fiunkhoz. Ő viszont lelkesen gyűjtögette emlékezetében az ima verseimet. Rád hagynám hát őket, de ez csak akkor lehetséges, ha végleges elköltözésem után átvennéd a barlangomat, melynek falára karcoltam a fohászokat. Megfontolom, Fidél testvérem, de előbb neked kéne nagyobb gonddal az úr akaratát keresned legalább abban, hogy a füveket ismerő ifjú társunk ott már valamely főzetét megpróbáld, amely ha már nem is orvosol, de fájdalmaid enyhítésével szabadabbá teszi értelmedet az imádságra. A roskadozó, hirtelen megöregedett remete, mintha e szavakra saját keresztútjának egy újabb állomásához ért volna, bár már beleélte magát, hogy megpillanthassa a mennyei atya jóságos arcát, belátta, kötelessége megpróbálni, hogy a fiatal, tudós remete képes-e meghosszabbítani a földi igavonás idejét. Özsé tehát útra kelt, hogy ott már lakhelyét megkeresse. Fél napig bóklászott, a legsűrűbb bozótokon törte át magát, mert tudta, hogy az elszánt ifjú valahol ilyen helyen találta meg a tényleges magányfészkét. Özsé végül azt hitte, csak képzeleg. Egy tövissel, levéllel, gallyal átszőtt, keskeny ösvényen valami telített, dús illatot érzett, mintha az összes gyógyfű egyszerre vette volna körül, sőt, ez az egyik irányban erősödött is. Erre indult tovább. Ott már nem is igazi barlangban lakott, inkább csak egy mélyedés vett körül, a kitördelt ágakból összerakott, lombokkal vastagon lefedett hajlék. Körös körül csokrokban száradtak, és illatoztak a különféle gyógyító füvek, virágok, gyökerek, a frissebbek távolabb, mert azokat még méhek zsongták körül. A fiatal testvér csodálkozva fogadta Özsébet, de amint Fidél szenvedése szóba kerül, csak néhány kérdést tett fel, és már is gyakorlott gyorsasággal szedte össze az általa fontosnak ítélt, kiszárított növényeket, aztán ezekkel együtt egy rongybatyúba pakolt néhány holmit. Özséb alig pihenhetett egy pár percet, ott már erélyesen felszólította. Mehetünk. Vezess hozzá, atyám, ne várassuk, amíg jobban lesz, mellette is maradok. Nem lesz jobban ott már. Haldoklik. Alig bír már járni. Az majd kiderül. Válaszolta magabiztosan a fiatal remete, s már is elindultak. Ahogy Fidél barlangjáig elértek, ritkán megpihenve, Özséb eltűnődött azon az otthonos viselkedésen, amellyel ez az ifjú férfi ember feltalálta magát a természetölén. A titkát hamar felfedezte. Az önféltés és óvatosság helyett mindenhez szenvedélyes érdeklődéssel közeledett, útjuk során több tucat levelet tapintott meg egészen tudatosan, aztán szétmorzsolta őket az ujjai közt, megszagolta, megizlelte mindet, s volt amelyikből mintát is vett, és ruhája valamelyik rejtekébe csúsztatta. Fidél remete nem örült neki különösképpen. Ő már valóban a halára készült, de ott már az élet leheletét, a gyógyulás illatait, az ifjúság lendületét költöztette a betegségtől és elhagyatottságtól bűszött barlangba. Özséb szörnyűködve nézte végig, ahogy lehúzza a haldokló remetéről rongyos köpenyét, gyengéden ráfekteti a fájdalmaktól görnyedő, néhol fekélyes idős ember testét, és titokzatos érzéken tapintásokkal próbálja felderíteni a baj okát. Bizonyos pontokon erősebben és hosszabban nyomta meg ujjaival a szenvedő tagokat. Özséb már csak nem rákiáltott, hogy ne kínozza még jobban öreg társát, de az ettől percek alatt megenyhülni látszott. Majd visszaöltöztette Fidélt, kissé kényelmesebbé tette a fekhelyét, tüzet csiholt, és neki látott az első gyógyító főzet elkészítésének. Özséb atyám, addig maradok, amíg nem látom, hogy Fidél testvér gondozásáért megtettem mindent, ami rajtam múlott. Ha gyógyulni látszik, ő maga fog felkeresni téged, ha pedig mégis az Úr hívja, akkor én járok körbe, hogy itt legyünk vele imádságban, a legnehezebb órákban. Estig visszaérsz a barlangodhoz, nem szükséges velünk maradnod. Itt tölteném az éjszakát veletek ott már, este együtt imádkozhatunk, és reggel szeretném látni, mire mentél a tudományoddal. Ott már elmosolyodott, két kezével megfogta Özséb jobbját, és meglepően válaszolt. Ez olyan öröm, amit nem is reméltem. Bár remeteségünk kezdetén azt mondtad, hogy már egyenlőképp testvérek vagyunk, most mégis megtisztelsz a maradásoddal. Özséb kellő tapintattal, tisztes távolból helyezkedett el tőlük, ott már viszont igyekezett a beteg testvér közelében maradni. Késő este még egy főzetet rábeszélt, és testébe időről időre enyhe mozgatással próbált életet önteni. Éjjel többször is felébredtek. Fidél fel-fel jajdult, de ott már minden alkalommal enyhített valahogy a fájdalmain. A hajnal csendben, nyugodtan érte őket, ám Fidél nem volt a helyén. A fiatal testvér egészségesen, mélyen elaludt. Nem vette észre, hogy beteg remete társa elszökött mellőle. Özséb hamar felkelt, kiment a barlang előtti rétre, és ott találta az előző nap még vergődő embert, amint a madarakat etette, becézgette. Mosolygok és sírok egyszerre, mert már felkészültem a hazaköltözésre. Most mégis életerő szökött a tagjaimba, s nem érzek fájdalmat. Aztán gondolom, estére visszatér a nyomorúság, de most még hagyom, hogy a napfény fiatalítsa a csontjaimat. Ahogy Isten akarja, testvérem, van, akinek a halál közelsége, másnak a tovább élés a kereszt. Ennek a fiatal társunknak sem véletlenül adatott ez a talentum, felelte Özséb. De magában azon tűnődött, hogyha híre menne ott már gyógyító tudományának, és zarándokok tömege érkezne hozzá a hegyek közé, az szétzúzhatná mindnyájuk magányát, így viszont el kivételes képesség kerül véka alá. Ez sem lehet Isten szándéka. Akkor viszont mi lehet a megoldás, amit az Úr még titkol előlük? Visszatérve saját szállásához, másik két remete térdelt a kereszt előtt, és hangosan zsoltároztak. Amint Özséb közelebb ért, befejezték a szent sorokat, felálltak, néhány kedves, halk szóval köszöntötték őt, aztán tovább indultak. Özséb lépett a helyükre, de ő nem mondott semmilyen imát, csak nézte, szemlélte a két összeillesztett, vékony törzset, míg vállát hátulról átkarolta a nyár eleji, délelőtti nap. Kedves hallgatók, Boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, Berán Ferenc, újlaki plébános. Ismerjük egymást a Családegyház műsorából, és a Mária Rádió időnként a plébániánkról közvetíti a szentmisét. Nagy bőti idő van. Ennek a szent időnek a lelkiséghez hozzátartozik az imádság, a kísértések elutasítása és a másik ember felé való megnyílás. Nem véletlen az, hogy az első helyen említi az egyház az imádságot. Az imádság, mint Istennel való párbeszéd nyitja meg szemünket más emberek, egyházi közösségek és szervezetek gondjai felé. Nem véletlen tehát, hogy a Mária Rádió is az első helyen az imádságra buzdít minket. Az imádságban érezzük meg azoknak a vágyát, akik szeretnének a Mária Rádió műsorait hallgatni. De megakadályozza őket az, hogy a Mária Rádió anyagi gondokkal küzdik. Az anyagi okok miatt a stúdiók fönntartása egyre több pénzbe kerül. Tudjuk, hogy az utóbbi időben több olyan ok is volt, ami a családok életét, különösen az idősek életét nehezebbé tette. Ezért kérjük a hallgatókat, ha a lehetőség megengedi, támogassák a Mária Rádiót, hogy üzenetét még többen meg tudják hallani. Ez az üzenet erősítse szívükben a reményt, hogy Isten országa közöttünk van, és Isten kegyelme orvosolni tudja a világ sebeit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Gyakran hallgatom a Mária Rádiót, amikor útközben valami szépre, jól vágyok, nem valami forgató és bosszantó híre, akkor a Mária Rádiót hallgatom, és mindig örömmel konstatálom, hogy mennyi közös gondolatunk, és milyen szép közös hitkincseik vannak.
Balogh Zoltán, Dunamelléki református püspök gondolatait hallották a Mária Rádióról.